Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
És megint hallgatói kérdésekre válaszolunk, és szokás szerint előre vesszük azokat, amik korábbi műsorokra reagálnak. Azt kérdezi Szigetvári Áron, illetve azt mondja, a 22. heti műsorban előkerült a honvédett dilemma, hogy mintha akkor, amikor névről van szó, elfogadhatóbbnak tartanánk a mély hangrendű toldalékolást, mint mikor katonákról beszélünk.
Vagyis a mély hangrendű toldalékolás az itt a mechanikus hangtani szabálynak az érvényesülését jelenti, és hát azt hiszem igaza van.
Nem biztos, hogy igaza van. Lehet, hogy sokan így csinálják, hogy amikor a csapatról van szó, akkor honvédott, és amikor katonáról, akkor honvédett. Én nem vagyok benne biztos, hogy ilyen következetesen, hogy akár én is, vagy mások ilyen ennyire következetesek, de az az igazság, hogy ez a kérdés, vagy ez a megjegyzése csak egy apropó ahhoz, hogy valami egész mást kérdezzen, ami tulajdonképpen nem is biztos, hogy ehhez kapcsolódik.
De érdekes.
Lehet, hogy kapcsolódik, de nem biztos. Tudnélik azt mondja, korábban is feltűnt, hogy a szóhasadásnak van egy olyan formája is, amikor a szó szótári alakja nem válik szét, viszont a ragozásban mégis eltérés van. Például a daru esetében a darvak többes számot csak a madarakra használjuk, a gépek mindig daruk.
Igaz. Igen.
Vagy a lé tárgy esete levet, kivéve ha pénzt jelent, mert akkor lét. Itt álljunk meg egy pillanatra, látszólag, formailag igaza van, de ez nem ugyanaz a szó, ő történetileg. Tulajdonképpen persze mi közünk hozzá, hogy mi a története.
Igen, meg a beszélő azt gondolja, beszélő hogy azért azt úgy csúrog a lé valahogy.
Igen,
ugye?
De nem így van a lé, abban az értem, hogy pénz, az a lóvénak egy változata, az egy cigány eredetű szó. Tehát itt az különbséget más történet okozza, de hát ilyen, a beszélők nem látnak bele a történetébe.
Nem, sőt, a beszélők azt gondolják, én is azt gondolom, hogy a lé az ugyanúgy dől a lé, szoktuk mondani, mint egy
és
nagy
az csörben. Tény, hogy a pénzre sosem mondják, hogy levet, ugye?
Így van.
És akkor még hozzáteszi, hogy viszont ha gyümölcslé, narancslé, akkor mondanak olyat, hogy gyümölcslét, narancslét, és nem csak azt, hogy gyümölcslevet, narancslevet.
Itt ugye a szakszó...
Ez borzasztó érdekes egyébként.
A szakszó az, hogy archaikus tő, vagy modern tő. Az archaikus tő például a daru darv, darvak, darvat, és így tovább. Tehát amikor valami ma már ritka, vagy szokatlan változás történik, tó, tavat, az is olyan, tetű, tetvek, az is olyan, és így tovább. Ezek archaikus tövek. Na most érdekes, hogy a nyelv őrzi az archaikus töveket, de tulajdonképp igyekszik, hogy így mondjam, lemorzsolni őket, hogyha nem muszáj, akkor ne használjuk. Tehát a daru például, mint gépezet, ugye az már egy metaforikus használat, ott már nem muszáj, ott már ne használjuk. De beszéltünk erről például, hogy a fertőtót a messziről megpillantottuk, mondaná sok ember, holott egyébként a tavat pillantottuk meg, de mikor már fertőtó, olyan, mint a narancslé, akkor kibújik már az archaikus tőben.
Igen, csak hát az a nagyon nagy különbség, hogy amíg a daru esetében a különbség az egy jelentéstani különbség, hogy egy gépre használjuk, ilyen emelőgépre, vagy pedig a madárra, ebben az esetben nem ez a különbség, hanem az, hogy egy összetételnek az utótagja, vagy pedig önálló szó.
Igazad van, és továbbra is
és a Ferencei
jelenti,
tónál, vagy a Fertő tónál is, ugye nem az továbbra is tó a jelentése.
És a gyümölcslé is lé.
És a gyümölcslé is lé, hanem csak az a különbség, hogy egy összetételnek az utótagja, és az az érdekes, egyébként ez nagyon-nagyon sok esetben megfigyelhető, hogy ugyanaz a szótő egy összetétel utótagjában nem feltétlenül viselkedik ugyanúgy.
Igen.
És a tendencia mindig az, hogy az a szabályosabb viselkedés, a modern viselkedés.
Persze.
De ugyanez megfigyelhető, most nem biztos, hogy fogok tudni példát hozni rá hirtelen, de hogy igekötős igéknél, például egy rendhagyó igeragozásban az igekötős változat már kevésbé rendhagyó.
Érdekes. Ugyanebben a majd talán sor kerül rá, most nem akarom idézni, egy hallgató írt egy levelet, amelyben azt a szót írta, hogy a bank hogyan tájékoztatja az ügyfélt. Ezt írta.
Igen.
És ez pont ide tartozik.
Igen,
mondanám, hogy az ügyfelet.
Én is azt mondanám.
De ő úgy látszik már úgy érzi, mint a fertőtót megpillantottuk a távolból, és gyümölcslét
hittünk. Az ügyfél az azért még egy picit különböző példa talán, mert a gyümölcslében, most ez lehet, hogy nem precíz, amit mondok, de a gyümölcslében és a fertőtóban mindenki érzi a lé meg a tótövet.
Igen.
az ügyfélben már el tudom képzelni, mivel a fél önmagában igazadom. Sem nem nagyon használható, hát illetve jogi nyelvben persze, felek megállapodnak abban, meg ilyesmi, igen, igen. De a hétköznapi nyelvben ezt nem nagyon használjuk, ezért is lehet az, hogy az ügyfélben ez már
és az nem ügyfél egy furcsa összetétel, igen, nem transzparens, már igaz, igen, tehát ez is egy példa.
Na jó. Most a gyümölcslé, narancslé dolog, az én ilyen társasági beszélgetésekben sokszor még vita téma is, mert nagyon érdekes, erről már rengetegszer beszéltünk, hogy az embereknek van egy ilyen tévképzetük, nem tudom, hogy ez az iskolai nevelés hatása, vagy valami más kulturális dolog, hogy ők azt gondolják, hogy egyféle helyes megoldás van minden nyelvi problémára.
Igen.
És társaságban én már sokszor hallottam ezt, hogy vitatkoznak, hogy mi a helyes, hogy narancslevet vagy narancslét.
Igen, igen, igen.
És én meg kell állapítanom, hogy mind a kettőt egyformán gyakran hallom, és hogyha mégis van valami különbség, esetleg társadalmi réteg szerint, vagy hogy a fiatalabbak inkább úgy mondják, az idősebbek meg inkább úgy, az se egy helyességbeli különbség.
Nem.
De lehet, hogy van köztük ilyen egyébként, azt meg kéne megint csak, meg kéne mérni.
Hát, hogy az idősebbek, az arhaikus, a levet alapot
talán,
használ.
De nem esküszöm meg rá, nyilván ezt megint vizsgálni kellene, amire hát nyilván senkinek nincs pénze, de az tény, hogy mind a kettőt nagyon gyakran lehet hallani. Na most tovább megy Szigetvári Áron, mert még egy jelenséget idehoz, ami megint csak nem teljesen ugyanez, de rokona ennek a jelenségnek.
Igen.
Úgy tűnik, hogy ilyen elkülönülés akkor is előfordul, ha egy köznév tulajdonnévként is működik.
Így van, ez közismert. Igen.
Úgy tapasztalom, az a tendencia, hogy amikor a szó tulajdonnév, hagyományos alakok helyett szabályosabban ragozunk, talán ennek az az oka, hogy nem szeretnénk valakinek a nevét megváltoztatni.
Biztos ez is benne van, bár ez nem teljesen igaz, mert...
Mondjuk rá példát, hogy mire gondol, mert mi tudjuk, hogy mire gondol, igazán, de mondjuk rá gyorsan igazán. Példát.
Tehát a rádiónk egyik dolgozója, Sugár Ágnes.
Ennek a műsornak is a szerkesztője.
Így van, de nem mondom azt, hogy fölhívtam a Sugarat. Holott egyébként, tehát persze megláttam a Sugarat a távolból. Tehát nem a szokásos ragozást használom, hanem teljesen mechanikusan a modern formát.
És ugyanez igaz, akkor is arról a bevásárlóközpontról beszélünk, aminek hasonló neve van, az sem
igazad
a Sugarat.
Van, bezárták a Sugárt, igen, pontosan. Igen. Ez teljesen igaz. Még azt mondanám, hogy abban nincs talán igaz a Szigetvári Áronnak, bár érdekes, hogy nem akarjuk megváltoztatni. Megmondom miért, mert ha valakinek a neve Varga, akkor abból simán Vargá lesz, hogyha hozzáteszünk toldalékokat, a Vargát fölhívtam, a Vargával beszéltem, Vargáné, és így tovább. Tehát van egy csomó eset, ahol ez nem zavar senkit.
Ez az okfejtés, vagy ez a magyarázatféleség, ez nem biztos, hogy igaz. Amellett a jelenség tényleg létezik, de nem, valószínűleg nem ezért.
Nekem
egy másfajta példa jutott eszembe, amikor úgy rendhagyó egy tő, hogy nem változik meg tulajdonképpen, csak például más kötőhangzót kap, például az arany aranyat,
igen.
De amikor tulajdonnévként beszélünk róla, Arany nevű Arany János költőről, akkor aranyt mondunk.
Tényleg.
És ott nem változik meg a tő semmilyen módon, csak nem teszünk kötőhangzót. Igen. Holott, amikor az anyagról beszélünk, az aranyról, mint anyagról, akkor azt mondjuk, hogy aranyat.
Mert az egy nyitó tő, ugye, hogy hívja a nyelvészet.
Igen, de szerintem a költőről nem lehet azt mondani, hogy aranyat olvastál.
Na most van egy érdekes határeset, és az a Dante egyik művének egy részlete, a pokol. Mert elvileg, ugye ez a címe egy főrésznek az isteni színjátékban, tehát azt kéne mondani, hogy elolvassam a pokolt.
Szerintem lehet is.
Lehet így mondani. Én például, én foglalkoztam ezzel a könyvvel, és sokat beszéltem, én mindig úgy mondom, hogy a poklot elolvastam, mert hogy azért az mégiscsak...
De mert az arról is szól.
Igen, igen, persze. Pontosan, így van. Tehát, hogy mert Ágnes kolléganőnknek a neve Sugár, és ő ugyan egy sugárzóan kellemes személyiség, de hát azért ez mégsem arról van elnevezve. Tehát az, ugye az egy véletlen egybeesés, hogy neki ez a neve. De a pokol az tényleg a pokol. Így aztán...
Szemben Pokol Bélával, az alkotmányjogásszal, akit egyébként Szigetvári Áron is említ, az ő nevét nem lehet úgy tárgyesetbe tenni, hogy poklot.
Így van.
Egyébként nagyon érdekes, mert amikor annak idején Sólyom László volt, hát ugye egy politikai szereplő, és gyakran emlegették a nevét, ugye köztársasági elnök is volt, akkor sokan hezitáltak, ugye ingadoztak.
Tényleg?
És hallottam ilyen félre, vagy ilyen nyelvbotlást is, hogy sólyomotnak mondták. Mert a sólyomot valahogy nagyon nem jött az emberek szájára, meg sólyom, talán azért is ingadoztak, mert az aranyt mintájára esetleg azt gondolták, hogy sólyomt kéne
az
mondani.
Az még nagyon nem
az még rosszabb.
De érdekes.
És volt olyan, aki úgy oldotta meg, hogy sólyomot, de hát az mulatságos.
Az meg csak a madár volna. Igen. Köszönjük
szépen. Nagyon érdekes, tehát összehozza, ugye honnan indultunk ki a Honvédot, Honvédetem egy hangrend illeszkedésbeli dolog, de az összefügg azzal, hogy tulajdonnévként használtuk. Utána volt szó ezekről az összetételi utótag, narancslé,
hát
stb.
Az azért vigyáz.
Ott is a véd egy, igen. És eljutottunk oda, hogy amikor tulajdonnévként használunk egy tövet, akkor másképpen ragozzuk. Szigetvári Áronnal szemben nem, szerintem nem azért, hogy mi jobban megőrizzük az alakját.
Nem.
Hogy miért, azt nem tudjuk. Hát talán azért, mert elveszti azt a... átsorulódik egy másik kategória, ő nem azonos azzal a köznével.
Igen.
Az arany, mint családnév, az nem azonos az aranyjal, mint köznével.
Így van, és
ezt a furcsaságát, vagy rendkívüli ragozását nem őrzi meg ezért.
Igen.
Nagyon köszönjük az észrevételeket, ezek nagyon hasznosak és érdekesek voltak szerintem. Vaha Balázsnak van egy kérdése, amit egy kicsit hosszú ahhoz, hogy végig felolvassam, de lényegében azt kérdezi, hogy azokban, ugye a kelet-ázsia nyelveiről beszéltünk, és több nyelvnél is említettük azt, hogy nagyon szigorú szórendjük van, és kötelezően alany, ige és egyéb bővítmények
például
a sorrend.
A kínaiban,
például
ugye?
A kínaiban. De a vietnám is ilyen.
Muszáj azt mondani, hogy én eszem szendvicset.
Igen. Az alanyt kell mindig előre rakni, és azt kérdezi, hogy ezekben a nyelvekben vajon léteznek-e névmások, illetve hogyha léteznek, akkor ő azt gondolja, hogy azokat mindig ki kell kötelezően rakni, hiszen ha ilyen szigorúan alannyal kell kezdődni, akkor is úgy kell kezdődnie, hogy alany, hogy névmás az alany. És én úgy tudom, meg is kérdeztem, igen, a válasz az, hogy igen, ezeknél kötelező az alany.
Igen.
Egész más természetű a Japán, ahol ugyan a szórend kötött, de mégsem kötelező a névmásokat kitenni. Tehát ilyen is van természetesen, hogy nagyon kötött a szórend, és mégsem kötelező a névmásokat.
Tehát japánul kitenni. Elég azt mondani, hogy eszem szendvicset.
Igen, mondjuk ott az ige az mindig a legvégén van, tehát szendvicset. És ami nagyon érdekes, hogy Japánban nincsen személyragozása az igéknek, tehát nem derül ki az igéből, hogy én eszem vagy más.
Aha.
Tehát csak a környezetből, a kontextusból lehet sokszor kitalálni, hogyha azt mondod, hogy szendvicset esz,
igen, értem.
Rag nélkül, értem. Akkor arról értem. Azt mondta meg, hogy éppen szendvicset eszem, vagy valaki másra mondta, hogy éppen szendvicset eszik.
Jó,
de
olyan...
Hát a nyelvek azok nagyon változatosak ebben, és ugye azt hangsúlyoztuk, hogy ezek a kelet-ázsiai nyelvek nem rokonai egymásnak, azok persze vannak nyelvcsaládok, de nem mind rokonok, és a közös vonásaik nem annyira közösek azért, hogy ilyenben ne térjenek el egymástól.
Azért hadd említsem meg, hogy az európai nyelvek között is vannak olyanok, amelyek névmás kötelezőek, tehát hogy muszáj mindig kitenni, hogy én eszem a szendvicset, te eszed a szendvicset. Ilyen a német például, az angol és a francia. Ugye azokban nem lehet a névmást elspórolni, vagy meg kell mondani persze, hogy Géza eszi a szendvicset, hát akkor rendben van, de valaminek kell lennie.
És nem lehet azt mondani, hogy ez akár a rögzített szórenddel ennyire szorosan összefüggne, mert ezeknek a nyelveknek hasonlóan szigorú a szórendjük.
Igen.
És azt se lehet mondani, hogy szigorúan összefügg az ige személyragozásával, mert a franciában azért van egy rendes személy. Jó, sok hasonló alak van köztük, de azért van személyragozás,
igaz,
mégis ki kell tenni.
Igen,
a másik a dolog, amit ahogy én érteni tudom ezt a kérdést, Valvalás kérdését, hogy az valóban igaz, hogyha már a névmások körül keresgélünk, és a kelet-ázsiai nyelvekben, hogy nagyon sok olyan jellegű névmás van a kelet-ázsiai nyelvekben, amelyek nem hasonlítanak a mieinkhez, hogy én, te, ő, mit, ő, hanem sokkal több olyan, ez nem tudom, mivel függ össze, talán ugye a nagyon híresek, erről nem beszéltünk, amikor a nyelvcsaládokról beszéltünk, nagyon híresek ezek a kelet-ázsiai nyelvek, arról, hogy sokféle udvariassági forma és sokféle udvariassági szint van. És talán ezzel összefüggésben van az a jelenség, hogy sok olyan névmásszerű elem van, ami valójában nem egyetlen rögzített ilyen sorozat, mint éttevő, miti ők, hanem különböző köznevekből alakultak ki, vagy ma is közneveket érthetők. Tehát például, hogy azt mondom, hogy szolga, és azon azt értem, hogy én, mert hogy abból, hogy az ön szolgája.
Mint a magyarul azt mondanám, hogy szerénységem.
Így van,
igen. Szentvicset eszik.
Igen, igen, hát ez nagyon a nyomokban, persze nagyon sok európai nyelven is felelhető, hogy az, igen, igen, az úr jelentésű szó az mondjuk az a magázás esetében egy második személy név más.
Mit óhajt az úr?
Így van, meg harmadik személyben sem mindig ővel utalunk, ugye mondhatjuk azt, hogy az a szerencsétlen, vagy...
Igen.
Vagy ilyesmi, de ott sokkal nagyobb, igen, a repertoárja ezeknek, és ilyen értelemben a névmás rendszerük nem pont olyan, mint a miénk. Nem tudom, hogy erre gondolt-e Vaha Balázs, de ez igaz, ez a megjegyzés, hogy másmilyen a névmás rendszerük. Jó. Olvasd ezt, Máté, talán neked írta ezt?
Igen. Hát jó, Máté megemlíti, hogy igaza van, hogy a Vizsolyi Biblia, amely 1590-ben jelent meg, és Károli Gáspár fordítása, illetve hát munkatársai is belesegítettek, hogy ugye arról szó, hogy valójában hogy hívták, vagy hogy ejtette a nevét, Károli vagy Károlyi, hogy akkor mostan csak azért nem írta elipszilonnal, mert még nem volt föltalálva az elipszilon, de valójában Károlyinak mondta, ez lehet a valószínűség, és attól, hogy ő csak elbetűt írt, attól még egyáltalán nem biztos, hogy tényleg Károlinak mondta, hiszen a városka vagy helység, ahonnan ezt a nevet ugye ő vette, az ma is létezik, ugye Nagy Károlynak hívjuk, hát a mai Romániában van, és ma már jével mondjuk Károly, de valóban igaza van Máténak, hogy tehát ő azt a helységet, ahol megjelent, ugye ma Vizsolynak mondjuk, de ő csak úgy írja, hogy Visol, tehát sem a zsé hangot nem jelenti meg, sem az elipszilon nem jelenti meg, de hát ebből nem derül ki azért, hogy pontosan mit mondtak. A másik, az egy érdekes kérdés, hogy az a személy, az a férfi név, hogy Lőrinc, az vajon ugyanaz-e, mint a Lóránt?
Nem, ott én hibáztam.
Igen, de évszázadok
óta... Ugye várjunk, tehát hadd mondjam, hogy mi volt ennek az eredeti, hogy a műsorban elhangzott a Lóránt kettősség, és én azt találtam mondani, hogy ez a Laurence-ből szárm, vagy a latin Laurence-nek a megfelelője, és ezt korrigálja Máté, hogy nem igaz, mert ez a Rolandnak a megfelelője. Úgy tehát van. A lör gyakran ugye van ez, hogy megváltozik a sorrendjük. Tehát én tévedtem, valójában a Lorántra azt mondják, hogy ez a Rolandnak a magyar változata.
Így van, sőt, Orlando, ugye, az is ugyanaz a név.
Igen.
Ez valószínűleg germán név, persze. Ugye? Míg a Laurent az egy latin név, és ez a babérkoszorúból jön. Igen, csak annyira hasonlítanak évszázadok óta, hogy szerintem nem mi vagyunk az elsők, akik ezt így összemossák, ezt a két dolgot, tudod? Mint a Helena, Ilona, hát az is annyira hasonlít, pedig semmi köze egymás.
Tényleg, hát ezt én mindig azt hittem, hogy az Ilona az a Helénának a... Az utód. Jó, nem tudom,
hogy nem így
de
van,
én de... megnéztem a szótárban, és ott egyértelműen azt írják, amit Máté is ír, hogy a Lóránt az a Rolandnak a megfelelője, szemben a Lőrinccel, tudnék, a Lőrinc felel meg a Laurencnek, vagy a Laurentnek.
Jó. Köszönjük.
Akkor köszönjük a
beszéltünk arról, hogy az idegen szavakat hogyan ki, hogyan ejti, és arról volt szó, hogy van egy híres fogpaszta márka, angolul Colgate, és magyarul mi Colgate-nek szoktuk mondani, bár nem tudom, hogy a szélesebb néptömegek hogy mondják, de hát mi azért Colgate-nak mondjuk, és mondtam, hogy az olaszok Colgate-nak mondják, és Fenyvesi Katalin megírja, hogy németül is Colgate. Tehát ez a szokásuk, hogy így mondjam, fonetikusan mondják. Köszönjük szépen.
Egyébként tegnap találkoztam valakivel, aki azt mondta, hogy van ez az olasz számomra nagyon ellenszenves politikus, a Salvini, úgy hívják?
Igen, igen.
És hogy az nagyon hasonlít a Galvani híd esetéhez, hogy azt nagyon gyakran Salvininek mondják magyarával a hírekben is. Meg
tényleg?
Igen, igen. Aha. Tehát, hogy lehet, hogy már nem annyira tartja magát az, hogy az olasz nevekben ásítunk,
értem,
hanem lehet, hogy terjedőben van a magyarban az, hogy simán a magyarral helyettesítjük. Igen. Ezt én nem tudom, nem tudok hozzá értékítéletet kapcsolni, hogyha ez így van, akkor így van.
Jó,
itt én nekem is rémlik, hogy hallottam már Salvininek mondani.
Itt a hosszú rövid az érdekes, Laci, mert a rövidet avval mondjuk, hát Verdi operája a Traviata. És én is így mondom. Figyelj csak meg, olaszul ugye Traviata háromszor A hang van, mert A betűt írnak. De magyarul én azt mondom, hogy a Traviata, mert igen. Ahol rövidet mondok, ott A-t csinálok belőle, ahol hosszú, ott meg át.
Ahol, és egyébként eredetileg hangsúlyos.
Így van.
És ilyen értelme beleillesztjük abba a régi magyaros latin kiejtő, ugye, hogy a latin szavakat magyarosan
pontosan. Kiejtő. Na most az elektromosság feltalálójával, ugye az a probléma, hogy hol csinálok hosszút, mert én azt gondolnám, hogy neki, tehát galvani, én azt gondolnám, jó, mert tudok is olaszul, hogy az galváni.
Igen.
De így mondanám galváni, nem galváni.
Ja, értem.
Ugyanúgy,
értem.
Mint a Traviátát.
Hát a Salvininél ez nem merül fel, ugyanban csak egy áll van, ami nem hosszú, meg nem hangsúlyos.
Igen, de érezném, hogy a középső ín van a hangsúly, és Salvininek mondanám.
Így is mondják.
Ehelyett azonban sokan előre hozzák a hangsúlyt, és azt mondják, hogy galvani.
Aha.
Mint az, hogy hatvani, értem. Mondjuk, érted? Értem. Galvani. És lehet, hogy a Salvinit is ide.
Lehet. Tehát, hogy a hangsúly helye miatt már nem őrződik meg az se, hogy a második szótagon volt, és hogy azt tették hozzá. Hát egyébként, ha így van, lehet, hogy állandósulni fog valahogy az olasz nyelvek kiejtési szokása, és akkor majd azzal fogunk együtt élni. Csak attól óvom a hallgatóinkat, hogy ezen fölbosszantsák magukat, hogy hát rosszul ejti valaki, vagy nem rosszul ejti.
Vagy hogy kellene jól ejteni. Vagy pedig bosszantsák föl, hát ezen nem tudunk segíteni. Igen.
Jó, na most vannak ugye híres régi kérdéseink Asbóth Mártontól, erre már egy korábbi műsorban említést tettünk, hogy az ő kérdéseiből egy csomag egyszerűen elveszett, és
elkerült. De megkerült
később, és szerintem most térjünk azokra vissza, mert ez már tényleg rettentő régen hevernek ott a postafiókban, a Szószátyár Facebook oldalának postafiókjában. Azt mondja, hogy ő igyekszik hüves távolságtartással kezelni egy nyelvi jelenséget, amivel az utóbbi időben gyakran találkozom, de sokszor bizony elragadnak az érzelmeim.
Ajjaj.
Úgyhogy ki kell mondanom, értetlenkedéssel vegyes iszonyodás vesz előtt rajtam, amikor az alábbiakat hallom.
Na most szabad nekünk tovább menni, Laci, hát ez tudományos műsor, hát van.
Én azt mondom, hogy
szabad itt megemlíteni, hogy valaki.
Ez volt a lírai bevezetés. Én szerintem ez, mint lírai bevezetést nem kell nekünk. De bírálnunk.
Mit szólnának a botanikai műsorba, hogyha én beírnék, hogy a spenóttól engem iszonyodás fog el, és akkor...
Jó, de egy tudós, aki elment az Amazonasba, és kezdheti úgy a beszámolóját, hogy és akkor egy rettenetes növény került elém, és nagyon megijedtem, és stb. De utána a beszámoló az érdekes, hogy milyen is volt az a növény.
Rendben. Tehát miért... iszonyodik.
Az elsőre lesz időnk, mert mindjárt lejár az első műsorfél. Azt mondja, hogy a mint szónak a ként értelmét az emberek nem igazán értenék, és ezért olyanokat mondanak, mint hogy fel akartam vetni, mint probléma. Erre ne úgy gondolj, mint édesbor. Vagy a legszebb példa egyenesen a miniszterelnöktől érkezett, mi nem úgy tekintünk a nemzetre, a hitre és a családra, mint itt ragadt őskövület.
Aha.
Nagyon érdekes.
Nagyon érdekes, valóban. Azt persze nem lehet mondani, hogy az emberek nem értenék, az emberek olyat nem mondanak, amit nem értenek.
Másképp értik.
Hát igen, pontosan. Ez sajnos mindig a beszédközösség dönti el, hogy mit értett. Ha valaki azt akarja mondani, hogy az emberek értelmetlenségeket mondanak, hát sajnos az téved.
Na akkor még gyorsan a maradék egy percben elmondom, hogy mit mond Márton. Ugye azt mondja, hogy kétféleképpen lehetne ezt mondani norm szerinte jól. Az egyik úgy, hogy fel akartam vetni, mint problémát, tehát, hogy ott is megkapja a tárgyasítást.
Igen.
Mert enélkül azt jelentenék, hogy én vagyok tulajdonképpen a probléma, és ebben a minőségemben akartam fölvetni. Tehát fel akartam vetni, mint probléma, az a számára azt jelenteni, hogy én vagyok a probléma, és ilyen, ebben a minőségemben.
Ez vicc.
Most nyilván nem erre gondolnak
hát ez
az emberek.
Ez vicc, igen. Ő maga is írja, hogy a sokat emlegetett logika csapdájába esnék, pontosan erre.
Azt mondja, pár évvel ezelőtt még nem hallott ilyet.
Valóban újdonság, köszönjük magát az észrevételt.
És azt kérdezi, hogy van-e valamilyen magyarázat a jelenségnek?
Nincs.
Szerintem nincs, egyszerűen az van, hogy a mint elkezdett előjáró szóként viselkedni, igen. És ugyanazt a szerepet tölti be, mint a ként.
Igen.
És egyébként az, hogy mitől kezdett el a mint előjáró szóként viselkedni, ez nagyon érdekes kérdés, mert nincsenek a magyarban egyébként előjáró szók, ez lenne az első, de szerintem más használataiban is megfigyelhető az előjáró szószerű szerep, és ezért elkezdték így használni. Ez egy rettentő érdekes nyelvi változás, mert hogy nem voltak még a magyarban előjáró szók. De most egy rövid szünetet kell tartanunk, és rögtön visszatérünk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Folytatjuk a Szószátyár műsorát. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
A szerkesztő Sugár Ági, és Burger Lola készíti a felvételt. És ott tartottunk, hogy Asbóth Mártonnak nem tetszik az új jelenség, hogy a mint szót előjáró szóként használják abban az értelemben, hogy ként.
Én sem használnám.
Én sem használom, de hát tudomásul veszem, hogy ilyen van. Igen, fel akartam vetni, mint probléma, ahelyett, hogy fel akartam venni, mint problémát. Igen, és természetesen nem úgy értik, hogy én vagyok a probléma, és ebben a minőségemben persze, akartam felvetni.
Igen.
És ott hagytuk abba, hogy vajon mi indokolja azt, hogy a mint ilyen értelemben nyelvészetileg azt kell mondanunk, hogy előjáró szó szerű szerepet vesz föl. Mit jelent az, hogy olyan szerepe van, mint mondjuk egy esetragnak. Igen. Azért van az, hogy mint probléma föl akarom vetni, nincs a végén egy T tárgyeset, mert a mint tölti be azt a szerepet, ami egyébként egy esetragnak a szerepe
igen,
lenne.
Igen, igen. A kicsit talán régies, de a latinból átszivárgott a magyarba, én szoktam használni a per szó, abban az értelemben, hogy ként, tehát, hogy per munkatárs kiosztunk 5000
per
forintot.
Pillanat.
Meg per pillanat, úgy van, ez tulajdonképpen, ez az igazi előjáró
ez egy igazi
szó.
Előjáró szó, ami magyarban nincs, és igen, a per igen, az egy nagyon kivételes kölcsön előjáró szó.
Jó, ugyanúgy egy kicsit tréfásan vagy szlengesen a német ebből az óne, tehát nélkül szót is lehet, hogy lemegyünk nyaralni a jövő héten, de most óne nagymama, tehát hogy nem visszük magunkkal a nagymamát.
Jó, hát ha a hallgatók ismernek még ilyen előjáró szó csökevényeket a magyarban, mert olyan igazi rendes előjáró szó szerintem nincs, de ha találnak még...
Jó,
akkor
meg amit említettünk, a per, eminnen, az óne, amonnan azért igen, ezek marginálisak. De igen, ez a mint, hát ez nagyon terjed, és mint most elmondta, a legmagasabb helyen is használatos.
Na most igen, abban az értelemben, amit Asbóth Márton is mond, hogy abban a minőségében, hogy tehát a ként értelemben, abban természetesen nagyon régen használjuk, és a mintnek ezt a szerepét bizony nem nagyon hívhatjuk másnak, mint előjáró szónak. Tehát amikor tényleg azt mondom neki, hogy mint főnököd, megparancsolom neked ezt és ezt,
igen,
ott a mint ugye nem általában van egy összehasonlító kötőszói használata, így de van, ez nem az, az egészen biztos. És ebben a használatban, hogy mint főnököd, megparancsolom neked, gyakorlatilag csak előjáró szónak tekinthetjük, máshogy nem.
Ami ekvivalens a ként végződéssel, ugye?
És ezért mondtam az előző műsor részben, hogy a mintnek
igen,
van egy előjáró szói igen, szerepe, igaz, hogy ként szerepben.
Igazad van. Tehát anyám,
és mint, azt terjedhet át most.
Anyám, mint titkárnő dolgozott, ugye?
Igen, igen. Igen. Ugye az volt az eddigi használata, ami Asbóth Márton is nagyon jól ismer, hogy alanyra vonatkozik mindig, ugye, tehát, hogy mint főnököd utasítalak, akkor én vagyok a te főnököd, és tehát az alanyra vonatkozik az a ként, ugye, a főnököd, a főnök, az én vagyok, az alany.
És az,
amit
hogy...
lehet, hogy nem nincs igazabb, de hadd mondjam végig, amit igen, ő észrevett, hogy felvetem, mint probléma, ott ugye az a nagy különbség, hogy a probléma az tárgy, amit felvetünk, és nem alany. Mondjad?
Kirúgták, mint reakcióst.
De ott van a tárgyra a T a végén.
Hát tehát, azt akarom mondani, hogy
tehát
hogy nem
akkor
alak,
ott a mint nem előjáró szó, hiszen azt mondjuk, hogy az előjáró szó az eset ragot helyettesíti, annak az a szerepe,
de a T az
hogy
nem
esetet
úgy,
jelöl.
Az nem úgy esett. Hát
te... szerintem de.
Nem tudom, de ez ugyanaz, nem? Hát kirúgták, mint reakciós. Tehát.
Igen, de ott nem a ként szerepét játsza, hiszen ott nem mondhatnánk, hogy reakciósként, ugye?
De, miért nem mondhatnánk?
Hát tehát a tárgyrag és a ként az kizárja egymást. Vagy tárgyrag van valamin, vagy ként van valamin.
Igaz.
Jó, oké, legalábbis a mintnek az alannyal való használata az teljesen olyan, mintha előjáró szó lenne, semmiképp sem illeszthető bele az összehasonlító kötőszói használatába.
Ez igaz.
Tehát innen terjedhet aztán tovább általános előjáró.
Tehát, hogy én jobb szeretlek téged, mint a főnököd.
Hát az egy teljesen más jellegű.
Azt hiszem egyébként a helyesírási szabályzat is tud erről, mert azt mondja, hogy ilyenkor ne tegyünk veszőt a mint elé. Tehát anyám, mint titkárnő dolgozott, azt persze, mondja, hogy akkor persze, oda ne tegyünk persze, veszőt.
Persze, persze. Ugye? De az összehasonlításnál sem mindig kell vesző, ugye a helyesírással nem szoktunk foglalkozni, de,
jó, de itt
figyelmeztetlek, hogy a több mint 1000-nél sem kell vesző.
Pedig tehát az tényleg több mint 1000.
Pedig az összehasonlítás, de ugye valahogy úgy szól a helyesírási szabály, nagyon érdekes, nem tartozik ide, mert nem nyelvészet, csak engem úgy személyesen érdekel. Úgy fogalmazzák meg, hogy akkor nem kell, ha jól emlékszem, hogy akkor nem kell vesző, ha nem tudnánk, ha nem, tehát ne, ha nem arról van szó, hogy ott el van hagyva annak a fajtának a neve, amit összehasonlítunk. Tehát értem. A több mint 1000 forint, az nem annak a rövidítése, hogy több forint, mint 1000 forint. Aha. Nem is nagyon lehetne így mondani.
Igen.
És ezért nem kell vesző.
Értem.
Akkor kell vesző, amikor tulajdonképpen ott ki van hagyva egy alaptag, amire aha. a több vonatkozik.
Értem.
Na most ez a magyarázat nagyon furcsa, nem jól ellenőrizhető, mert hiszen a több forint, mint 1000, az is teljesen jól hangzik.
Hát meg logikus.
Ennek ellenére ezt a furcsa magyarázatot adják, vagy legalábbis nekünk még így tanították, ahelyett, hogy tudod, mit csinálnának, hogy a hangzására támaszkodnának. Mert valójában tényleg akkor teszünk oda vesszőt, hogyha ott föl lehet vinni a hangmagasságot, és kis szünetet lehet tartani.
Igen.
És a több mint 1000-nél ezt nem lehet megtenni.
Igen.
És ezt tükrézi a helyesírás azzal, hogy nem szoktunk vesszőt tenni utána. De és a helyesírási igen. szabályzat megalkotói valamiért tartózkodnak attól, hogy a hangzásra hivatkozzanak. Az a mániájuk, hogy az emberek ezt nem hallják, igen, jól nem igen, tudják megítélni.
Holott az emberek a logikai magyarázatokat
se
tudják.
Igen. Talán a hangzás még mindig jobb.
Igen.
Na, eltértünk a tártól, mert a helyesírás az nem tartozik a
mit mond Cseletneki Ányos?
Cseletneki Ányos kérdésére én nem nagyon tudok válaszolni. Kosztolányinak az Édes Anna című regényéből idéz, első osztályos félfülkébe szálltak, fölszólította Elekes Józsit. És az a kérdése, hogy mióta van, hogy az első osztályos helyett azt mondjuk, hogy első osztályú.
Vonatról van szó, ugye?
Természetesen. Igen. Nem tudom megmondani.
Hát én
nem
sem, tudom, én megmondani. Sem tudom megmondani.
Valahogy megváltozott a használata. Meg, és az első osztályosra azt már csak gyerek iskolai osztályra mondjuk, és az a vasút osztályra nem mondjuk.
Még nekem és az természetes, hogy a tanár felszólította az Elekes Józsit.
De
az meg csak hebeget habogott. Tehát ő azt gondolja, hogy most már ezt nem lehet használni, hanem csak felhívta lenne, ugye? Mert a felszólította Elekes Józsit, mint egy kiveszett régiséget idéz, de hát jó, biztos fiatal ember, és neki ez furcsa.
De attól függ, hogy milyen értelme mondod, mert én úgy vettem ki, most nem néztem utána az Édes Annában, hogy mi a kontextus, de hogy fölhívta a vagomba, tehát, hogy lentről a peronról.
Ja, nem az iskolába. Nem,
hiszen egy félfülkébe beszálltak egy vonaton egy félfülkébe, és ott folytatódik, hogy felszólított.
De
nem néztem
iskolai utána. Jelenet nincs, ugye, az Édes Annában.
Bocsánat, igen. Én nem néztem utána, de én így értelemszerűen úgy vettem, igen. Hogy ez egy összefüggő idézet, és hogy valószínűleg a peronról, amiről
beszéltünk.
Jó, de
mert ő azt írja, hogy ma egyértelműben felhívta.
Hát felhívta a vagomba. Én arra nem mondanám, hogy felszólította, de erről se tudok választ adni, tehát, hogy a jelentés ilyen értelemben a szavak használata elég gyorsan tud változni.
Amit viszont ír egy egészen más téma, azt azért hadd említsük meg. Azt igen. mondja, hogy a 30 évvel ezelőtti emlékek. Hogy ez neki furcsa, mert hát az emlékek azok nem 30 évvel ezelőttiek, hanem mostaniak, és az események 30 évvel ezelőttiek, amelyekre utal. Erre csak azt tudom mondani, hogy legközelebb, amikor víz alatt úszik, akkor gondoljon bele, hogy ő nem a víz alatt úszik, hanem a vízben úszik, mert ha víz alatt úszna, akkor a kövezetben, vagy a kavicsban, vagy az agyagban próbálna úszni, amely a víz alatt helyezkedik el. Magyarán mondva, a nyelv nem logikus. Ez hiába próbálja rá kényszeríteni. A 30 évvel ezelőtti emlékek az bizony azt jelenti, amit jelent.
Én még csak azt sem mondanám, hogy nem logikus, mert van ebben is logika, csak egy metafora van közbeiktatásával. Tehát inkább azt mondanám, a nyelv logikus, csak a logika vannak ilyen metaforikus, vagy metonimikus mozzanatok.
Kérlek
szépen. Én meg aztán ugyanezen az alapon, ahogy te mondod, én meg azt mondom, hogy legközelebb, amikor minket hallgat, akkor gondoljon bele, hogy valójában nem minket hallgat, például nem abban az értelemben, hogy egy stetoszkópot ide rak és meghallgat minket, hanem a hangunkat, a beszédhangunkat hallgatja. Tényleg. Hát a korrekt kifejezés az lenne, hogy hallgattam Kálmán és Nándosdi beszédhangját.
Igaz.
Mert valójában minket... Tehát, igen. De ez is olyan metonímia, ami már konvencionális módon sosem mondjuk ki azt a teljes megfogalmazást.
Igen. Jó, tehát, hogy nagyon érdekes a 30 évvel ezelőtti emlékek, de hát a nyelv tele van ilyesmivel, hát különben nem tudna működni.
Igen, csak meg akartam említeni a jelentésváltozás, felszólította meg az első osztályos, ugye, hogy ez nem olyan régi szöveg,
1920-as évek,
vagy 20-as, vagy 30-as évek, az nem annyira régen volt, és lám-lám milyen gyorsan változik. Igen, talán ezek a szóhasználati meg jelentésbeli dolgok változnak a leggyorsabban, mert hogyha abból az időben nézzünk egy filmet például, akkor már volt hangos film, ugye?
Igen.
A hanghordozás vagy a hangképzésben nem hallunk akkora nagy különbséget, mint amennyire a szóhasználat. Tehát igen. Ezek nagyon gyorsan. Vagy például, amit mond, hogy 30 évvel ezelőtti emlékek, szerintem abban az időben, a 20-as, 30-as években ezt még nem így mondták, hanem azt mondták, hogy a 30 év előtti emlékek. Ez a valvel és ennyivel ezelőtt, ez egy újdonság ahhoz képest. Akkor még azt mondták 30 év előtt. Aha. Amit mi már egész furcsának találunk, vagy egyáltalán nem is használunk, vagy másképp értjük. És én állandóan ezzel találkozom. Tényleg. Még Karinti, Kosztolányi és a többi szövegeimet.
Tényleg.
Tehát ezek nagyon gyorsan változnak, és nem tudjuk megmondani pontosan, mikor. Ugye azt kérdezi, hogy mikor változott meg, hát ezt nagyon nehéz megmondani. Ehhez el kéne mélyedni nagyon-nagyon sok szövegben. Ja, és a másik az, hogy szépirodalmi szövegek. Tehát ebből nem derül ki, hogy valójában kint az utcán, a valóságos életben pontosan hogy használták és hogy mondták.
Igen.
Általában nagy késéssel kerülnek ezek át a szépirodalomba.
Ez igaz.
Jó.
Illés Márton, egyetemi hallgató, a csukni és zárni igék hát kettősségéről, vagy éppen hogy egységéről ír, de furcsán fogalmaz, azt írja, hogy egy kisebb volumenű egyetemi munkámhoz egy nyelvi jelenséget kell választanom, ami idegesít. Hát ez nagyon érdekes.
Ezt a feladatot kapta, erről kell dolgozatot írni.
Most hogy lehet ilyen feladatot adni az egyetemen? Hát,
egyébként, ha azt remélte, hogy mi tudunk segíteni a dolgozatban, akkor azért tévedett nagyot, mert mi óriási késéssel, ezek a kérdések óriási késéssel kerülnek
hát,
sorra.
Igen.
Lehet, hogy már is végezte azóta az egyetemet, amióta.
Ne, vagy hát a dolgozatot megírta, de azért, ha ilyen feladatot adott a tanár, hát őszintén szóval nagyon csodálkozom egyetemen. Ez olyan, mintha a meteorológia szakon azt mondaná, hogy írjon egy időjárási jelenségről, ami idegesíti.
Hát miért is ne?
De hát én nem hiszem,
miért
hogy
is ne? Én a jégesőt választanám, ezt nagyon idegesíti.
Én a nyálkás ködről fogok akkor írni.
Én a jégesőt, nincs hova, hogyha nincs egy fedél, ami alá beállsz, az iszonyú kellemetlen.
Akkor kérlek szépen, tehát szintén megmondom, azt tudnám javasolni valószínűleg most már csak szimbolikusan a fiatal embernek, hogy ne írjon erről dolgozatot, mert olyasmiről, ami idegesíti, olyasmi, azzal nem szabad foglalkozni tudományosan.
Hát, figyelj, de hát ezt a feladatot adják neki föl, hát mi nem tehet szegény róla.
Hát nem tudom, hát bújjon ki alól, és olyanról írjon, ami semleges. Hát ez az a minimum a tudományos vizsgálódásnak, hogy ne legyenek érzelmeim, pláne negatív érzelmeim azzal kapcsolatban, amit vizsgálok. Hát akkor megette a fene.
Hát jó, de hogyha egy biológia tanár azt adja fel a gyerekeknek, hogy írjanak egy eszét, egy dolgozatot egy csúnya állatról.
Egyetemen?
Hát,
egyetemen?
Jó, nem, hát...
Na de, bocsánat, jó, hát jó. Erről beszélek, hát, és ő pedig azt írja. Azt írja, ráadásul így fogalmaz, nagyon zavar, hogy manapság mindenki mindent használ. Tehát ugye a csukni és zárni igéket, ő szerinte.
Ja, mert azt nem mondtad még, hogy ő a csuk, zár,
mondtam,
külön. Ja, bocsánat,
mondtam.
Igen.
Na most ez nagyon régi dolog, tehát a manapság, ő fiatal valószínűleg, de aki már nem olyan fiatal, meg aki megnézi a régebbi irodalmat, hát ez évszázadok óta így van. Valóban érdekes, én is a zárnit arra használom, amikor kulcs segítségével, vagy tényleges zárral működtetem, és a csukni az... kevésbé. De azért
a csukni az mind a kettőt jelent.
Igen, meg zárd le a bőröndöt, hát tudod, az sem jelenti azt, hogy mindenképpen persze. Kulcsot veszek elő. Érdekes, hogy ráadásul a metaforikus használatban ingadoznak, figyelj csak meg, a vitát lezárjuk, és nem lecsukjuk. De a nagybátyámat lecsukták. És nem lezárták.
Vagy hát bezárni azért lehet a börtönbe, persze.
Bezárták létezik. A nagybátyám?
Persze, bezárják.
Én
persze.
Mindig csak lecsukták.
A lecsuk egy picit talán kolokviálisabb, társadalmi.
Az utat lezárják, ugye, igen. És nem lecsukják.
Igen, igen, igen.
A szemét valaki, szegény Géza bácsi még le se csukta a szemét, és az örökösök már mit csináltak? Vagy le se zárta a szemét?
Hát talán le se csukta, de aki viszont oda megy a halotthoz, és lezárja, azt szerintem az lezárja a szemét. Hát figyelj, ez olyan kicsit emlékszel Brachfeld Siegfriedre, aki mindig ezen ércelődött, hogy a magyar nyelv milyen nehéz.
Mert ő német volt, igen.
Német volt, és akcentussal beszélt a magyart, és hát, hogy ő milyen nehezen tanulja a magyart.
Igen.
Ezzel hülyeskedett sokszor.
Igen.
Ez egy ilyen neki való dolog, hogy hát ez, de minden nyelven van ilyen, hogy különböző kifejezésekben más-más igét használunk, annak ellenére, hogy szinonímanak tűnik. Ugye?
A János tehát Vitézben van.
Gondolja az angolban a push, meg a press, meg a nem hát tudom mi, tehát persze. Amány kifejezés, és az egyikben ez a megszokottabb, a másikban az a megszokottabb.
Jó, hát persze az end és a finish, igen, mind a kettő végén. A János Vitézben azt mondja, nyugszik a csendes temetőben, szemét lezárta a halál.
Aha.
Például, de mert jobban hangzik ott a dallamban. Tehát ő hoz példát, és ez azért érdekes. Azt mondja, hogy az édesanyja nem találta a kulcsot, nem volt ideje megkeresni, ezért bekiáltott neki a nappaliba, csukd be már utánam az ajtót. Majd kiment, és nagy dörrenéssel becsukta az ajtót.
És tehát, úgy értette, hogy zárt be.
Úgy értette, hogy zárt be. Úgy van. Az ellenkezője is megtörtént szegény hát levelezőnkkel. A múltkor a barátnője azt mondta a kisebb összehajtható szárítóra, hogy zárd be, mondta neki.
Nekem is furcsa, én sem mondanám, de hát...
Levelezünk,
azt
írja,
ezt mondtuk, hogy...
azt hittem, falnak megyek. Mondta. Ezek szerintem halatlan szenvedélyek tombolnak benne a nyelvvel kapcsolatban.
Szerintem erre az igaz, amit az előbb mondtam, hogy ahány kifejezés annyiféleképpen talán indokolatlanul is rögzítve van, hogy melyiket szoktuk inkább mondani. Tehát, hogy tényleg én is azt mondanám, hogy összecsukja a szárítót, és nem igen. Összezárja, de hogy miért azt nem tudnám megmondani. Egyszerűen ez a szokás. Te azt szoktad mondani, hogy a nyelv nem logikus, egyrészt ezt is mutatja, hiszen nem tudjuk megmagyarázni az egyiknél miért inkább ez, miért inkább, a másiknál miért inkább az. Én még azt is hozzátenném, hogy a nyelv nem precíz. Tehát ha a zárás az tényleg csak azt jelenteni, hogy valami zárszerkezet segítségével zárjuk le, a nyelv nem annyira precíz, hogy azt mindig a zárral fejezzük ki. Van, amikor a csukkal fejezzük ki, és annyira sem precíz, hogy a csuk az sosem jelenthesse azt, hogy egy zárszerkezet.
Igen.
Szóval szerintem ezzel nem kellene.
De nagyon érdekes téma egyébként, csak hát a szenvedélyeit fogja vissza, és ahogy mondani szokták, színe íra et studio, harag és részrehajlás nélkül vizsgálja meg,
hogy mit, melyiket milyen környezetben használ.
Ez roppant érdekes. Hogy...
Ez biztos meséltem már itt a műsorban is, de egyszer pont erről beszéltem a diákjaimnak, hogy vannak ilyen majdnem szinonimák, és hogy milyen érdekes, hogy mitől függ a használatok, és én a toll és a nyom igét használtam erre, hogy bizonyos dolgokat tolunk, másokat nyomunk, különböző, hát toll talán inkább mozgó tárgyat, a nyom meg egy helybe levő tárgyat, de ez se egészen biztos, de például mondtam, hogy de amikor egy konkrét kifejezésbe használjuk, akkor mindig tudjuk, ugye, hogy megtoljuk a kocsit, és nem megnyomjuk a kocsit, holott ugyanolyan logikusan lehetne. És képzeld el, mondom ezt a diákjaimnak egy ilyen nagy előadóteremben, és egyszer csak valaki fölemeli a kezét, hogy bocsánat, de náluk ezt úgy mondják, hogy megnyomják a kocsit. És nem úgy értik, hogy a neki sérülés megy a másik, hanem amikor nem akar elindulni, és neki állnak többen belökni, hogy elinduljon, azt ők úgy hívják, hogy megnyomja. Náluk az a szokás, és akkor én egy kicsit ugye, hogy hoppá, én ilyen nagy magabiztossággal igen, mondom, hogy ezt pedig igen, így mondjuk, és igen, hát még ez se igaz, igen, mert ez is változik.
Hát ugye levelezünk is egy fiatal ember, hát lám családjának nőtagjai, tehát részben édesanyja, részben a barátnője, például pont fordítva használják a csuk és zár igéket, mint ő. Hát ez van.
Jó, nyilván a zár, mivel ezt a zár szerkezetet jelenti főnévként, az erősen kapcsolódik
így
a zár igéhez, és hát nyilván talán, ha valakire, ha csak annyit tudok, hogy bezárt valamit, és semmi más nem tudok a környezetből, akkor arra fogok gondolni, hogy talán volt rajta valami zár szerkezet. De hát egyáltalán nem csak ilyen helyzetekben használjuk, szóval ez nem... Jó. Szerintem ezt kimerítettük nagyjából.
Igen. Lakatos Miklós azt mondja, igaza van, hogy a maga megszólítás azért ritkul, mert a fiatalok nyelvhasználatában, hogy mondjam, két szék között a pad alatt találja magát ez a maga. Mert az igazán udvariasan, igazán tisztelettel vagy idegenhez az ön szócskát használják, ha meg nem, akkor már tegeződnek. Tehát, hogy nem marad a fiatalok életében az a bizalmas sáv.
Valószínűleg a műsor elején kellett volna mondanunk, hiszen ez kapcsolódik egy korábbi műsorunkhoz. Pont azt magyaráztad az egyik műsorban, hogyha az egyetemen találkozol valakivel, aki nyilvánvalóan oda tartozik, igen, de nem igen. vagy vele tegező viszonyban, igen. akkor ő nem fogod önözni, hanem nem, magázni nem, fogod. Nem, nem, nem. Hát tehát Marika, egy ismerősöd, akit igen, nem tegezel.
Hát Marika a titkárnő, borzasztóan furcsán, én önnek szólítanám.
De nem is tegezem.
Nem is tegezem, mert nem ez a szokás, és nagyon bizalmasan is jobban vagyunk, és maga a megszólítás. De ez
erről beszéltünk, és szerintem ő ezt folytatja, igen, ezt a gondolatot, hogy ugye nekik, a fiatalabbaknak kimarad ez a lépcső, mert akikkel ők ilyen bizalmas viszonyban vannak, mint te a Marikával, azzal ők már összetegeződnek.
Hát
megérzem én is, a Marit tegezem.
Ez az igazság, hogy a nálam fiatalabb kollég, tehát ketten voltunk, Varga professzor és jó magam, idős tanárok,
akik
magáztuk, és a nálunk fiatalabb már simán, mint tegeződnek.
Ebbe én is beletartozom.
Köszönjük igen. szépen. Érdekes.
De ez egy nagyon érdekes megfigyelés, igen. hogy hogyan változik a használata.
Tehát, hogy így mondjam, szárazra kerül a maga, nem nincs funkciója többé.
Igen, de akkor ez lehet, hogy ki is fog halni a maga szép csendben. Hát, vagy szertesz valami más funkcióra. Tehát lehet neki például ilyenkor mi szokott történni a nyelvekben, fölvesz például egy rossz halló értelmet, és magát csak olyannak fogják mondani, akit lenéznek.
Vagy... Igen, lehetséges.
Ugye? Tehát ez egy ilyen irányú változás is megtörténhet. Jó, talán még egy rövid kérdésre van idő. Csomor MS-e kérdezi. Mostanában szoktam olyat olvasni Facebook adok-veszek csoportokban. Ilyen adok-veszek csoportok, nagyon jó.
Nagyon jó.
Hogy gyermekruhák, cipők eladásakor azt írják, hogy átnőtt, nem pedig kinőtt.
Húha.
Szerintem ezt helytelenül használják, illetve nekem ez eléggé magyartalan. Jó, hát a helytelen szóra ugye mi mindig ugrunk, hogy ez mit jelent, hogy helytelen. A magyartalan szó is elég furcsa nekem, mert hát a magyar nyelv szabályai szerint...
Teljesen,
ugye?
Igen.
Én azt
igen.
mondanám a helyében...
Ő azt akarja mondani, hogy szokatlan.
Szokat, pont ezt jó, akartam persze. mondani. Tehát amit ő gondol, az hogy szokatlan,
igen.
és máskor a többi hallgatóinknak is tudjuk javasolni, hogyha ilyet tapasztalnak, nyugodtan mondják azt, hogy nekem ez szokatlan.
Igen, igen, igen.
Anélkül, hogy valahogy minősítenék a dolgot, hogy akár magyartalannak, akár helytelennek
a magyartalan akkor indokolt, ha feltételezzük, hogy nem magyar anyanyelvű, aki mondja. De
vagy, hogyha a magyar is. Nyelv szabályainak teljesen ellentmondó módon van
de
képezve.
Nem mondanak.
Nem nagyon mondanak. Beszélők. Hát nyelvbotlásként vagy.
Na jó.
Jó, de hát van itt ez az átnőtt nevű. Én nagyon most hallottam
furcsa.
Először.
Igen,
most
igen,
hallottam
igen.
először.
Nagyon furcsa. Nekem van egy lányom, akinek csecsemő kisfia van, és pont hát ezt ebbe a forgalomba vesz részt, tehát hogy két havonta lecserél, átadja másnak, akinek kisebb gyereke van, és átveszi, akinek meg a gyereke éppen kinőtte. De azt mondta, hogy ezt, hogy átnőtt, ő se használta soha.
Megkérdezted?
Megkérdeztem, igen, hogy ő nem hallott soha, pedig hát mondom, teljes merszélességgel most éppen ebben a medencében úszik, ezt hogy így
érdekes.
Mondjam. De lehet, hogy valahogy azt akarja, aki írta az átnőtt, tehát, hogy tényleg, hogy ilyen gyorsan a gyerek áthaladt azon a
periódison. Igen, a metaforát én nem tudom képzelni, ugye a kinőtt, ugye az azt jelenti, hogy már kilóg belőle minden irányba, igen. ugye nekem ezen a metaforán
meg
alapul.
Talán az is benne van, hogy azok már nagyon lehasználtak. Tehát ki a kinőtt ruhákat a szegényeknek adtuk.
Igen,
hát. És az átnőtt az azt jelenti, hogy hát gondolom egy-két hónapig hordta a csecsemő, mert azok olyan gyorsan nőnek, hogy az alatt nem használhatik.
Nagyon érdekes egyébként. Nem vizsgáltuk meg, és nem is tudjuk megvizsgálni, hogy ez egy csoportra jellemző, tehát társadalmi
igen,
csoportra
igen,
jellemző használat, vagy területi esetleg,
igen, igen.
hogy hol használják, de hallgatóinkhoz tudunk fordulni, hogy
átnőtt.
Ők hol és kitől hallják ezt, hogy átnőtt. Nem akarjuk azt mondani, hogy szerintem semmi magyartalan vagy helytelen nincs benne, inkább csak kíváncsisággal várjuk, igen. hogy vajon hol lehet ezt hallani, és kik használják.
Ő már átnőtte ezt a kis réklit.
Nagyon érdekes.
Igen.
Úgyhogy várjuk a hallgatói reakciókat, igen. de mi most elbúcsúzunk, találkozunk a jövő héten. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.